Markus suchen. A mi segítségünk és böjtfői ünneplésünk gazdag megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Szeretettel köszöntök mindenkit a verőfényes böjtfői vasárnapon, mintha csak húsvét közeledne és nem böjtfőben lennénk, ugye? Isten lelke tegye gazdaggá a mi lelki tavaszodásunkat is. Énekeljük testvérek kezdőénekül a 158. éneket. A 158. énekünk így kezdődik. Ó, Úristen, légy közöttünk, kik imádásodra jöttünk. Drága testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét Pál apostolnak az Efézus beliekhez írt leveléből, a 4. részből. Az efézusiakhoz írott Pál apostoli levél 4. részéből olvasom az igét, a 22. verstől kezdődően egészen a fejezet végéig. Vetkezzétek le a ma régi élet szerint való óembert, mely meg van romolva a csalárdság kívánságai miatt, megújuljatok pedig a ti elméteknek lelke szerint, és felöltözzétek a ma az új embert, mely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben. Azért, levetvén a hazugságot, szóljatok igazságot, kiki az ő fele barátjával, mert egymásnak tagjai vagyunk. Ám haragudjatok, de ne vétkezzetek, a nap le ne menjen a ti haragotokon, se pedig az ördögnek ne adjatok helyet. Aki lopott, többé ne lopjon, hanem inkább munkálkodjék, cselekedvén az ő kezeivel azt, ami jó, hogy legyen mit adnia a szükölködőnek. Semmi rothadt beszéd a ti szátokból ki ne származzék, hanem csak amely hasznos a szükséges építésre, hogy áldásos legyen a hallgatóknak. És meg ne szomorítsátok az Istennek ama szent lelkét, aki által megpecsételtettetek a teljes váltságnak napjára. Minden mérgesség és fölgerjedés és harag és lárma és káromkodás kivettessék közületek minden gonoszsággal együtt, legyetek pedig egymáshoz jóságosak, irgalmasok, megengedvén egymásnak, miképpen az Isten is a Krisztusban megengedett néktek. A kegyelem Istene tegye áldotta az ő igéjét, hogy az gazdagon lakozzék minnyájunk szívében, hogy mi sok lelki gyümölcsöt tudjunk teremni az ő dicsőségére. Gyertek, imádkozzunk, megvalván bűneinket együtt hangos szóval a következőképpen. Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt, és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva, hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és károsztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk, töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt, és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéjéből, ahol így szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Dicsérjük Isten, kedves testvérek, elénekelve a 310-es éneket. A 310-es ének mind négy versét énekeljük. A 310-es ének így kezdődik: Szelíd szemed, Úr Jézus, jól látja minden vétkemet.
Szelíd szemed,
Imádkozzunk! Kegyelmes Urunk, megváltó Istenünk! Köszönjük, hogy Jézus Krisztusban, a hozzánk hasonlóvá lett emberfiában, a te szelíd tekinteted fordul felénk. Az a szelíd tekintet, amelyik nem vádol, nem ítélkezik, hanem amelyik szánalommal tud rejánk nézni. Ahogy olvassuk az evangéliumokból, mikor meglátta Jézus a sokasságot, a betegeket, az éhezőket, a meggyötörteket, megszánta őket. Köszönjük, hogy ez a szánakozó szeretet közeledik ma is felénk. De köszönjük azt, hogy ez nem lesajnáló szeretet. Ez nem lekezelő közeledés. Nincs benne semmi megvetés irántunk. Köszönjük, hogy ez a szánakozás egyben egy nagy elhatározás is hordoz magában, hogy megszánva a sokasságot, minket is. Közbelépj, cselekedj valamit annak érdekében, hogy ne maradjunk szánalomra méltók. Hogy ne kelljen többé gyötrődnünk. Hogy ne kelljen hordoznunk magunkkal, múltunk sok bűnének terhét. Köszönjük, hogy a te szánakozó szeretetednek van hatalma elvágni azt a köteléket, ami oda köt minket, múltunk minden koloncához, amit nem érdemes tovább cipelnünk magunkkal. Szabadíts meg mindezektől, Istenünk, azért, hogy fölszabadult lélekkel, benned megújult élettel tudjunk járni ebben a világban. Látod, milyen nehéz ez nekünk, Istenünk. Megélni úgy a mindennapi kereszténységünket, hogy az hiteles, vonzó legyen. Hogy ne legyen benne semmi kifogásolni való. Könyörülj rajtunk, hogy ez a mostani bűnbánati együttlétünk, bőtfői urvacsorázásunk is fölszabadító erővel hasson rejánk, és elérkezzen hozzánk az a teljes isteni bocsánat, ami egyedül esélyt ad minden bűnösnek. Köszönjük, hogy ezt Jézus Krisztusban meg is kaphatjuk reménység és a te ígéreted szerint. Amen. Énekeljük, drága testvérek, Isten igének a hallgatására készülve a 167-es énekünket. A 167-es ének így kezdődik: Úr Jézus, mely igen drága a te igédnek világa.
Baby.
Drága testvéreim, hallgassuk meg Istennek igéjét, amint írva található a Zakariás próféta könyvében, a harmadik rész első 7 versében. Felolvasom az igét a Zakariás próféta könyvéből, a harmadik rész első 7 verséből. Hallgassuk meg figyelmes és csendes lélekkel. Azután megmutatta nekem Jósuát, a főpapot, aki az Úr angyala előtt állt, és a sátánt, aki jobb keze felől állt, hogy vádolja őt. És azt mondta az Úr a sátánnak: dorgáljon meg téged az Úr, te sátán! Dorgáljon meg az Úr, aki magáévá fogadja Jeruzsálemet! Avagy nem tűzből kikapott üszögé ez? Jósua pedig szennyes ruhába volt öltöztetve, és ott állt az angyal előtt. És szólt, és azt mondta az előtte állóknak, mondván: vegyétek le róla a szennyes ruhákat. És azt mondta neki: lásd, levettem rólad a te álnokságodat, és ünnepi ruhákba öltöztetlek téged. Azután azt mondtam: tegyenek fejére tiszta süveget. Feltették azért fejére a tiszta süveget, és ruhákba öltöztették őt, az Úrnak angyala pedig ott áll. És bizonyságot tett az Úrnak angyala Józsuénak, mondván: ezt mondja a seregeknek ura, ha az én utaimban jársz, és ha parancsolataimat megtartod, te is ítélője leszel az én házamnak, sőt, őrizni fogod az én pitvaraimat, és ki és bejárást engedek neked ez itt állók között. Ennyi az alapige. Drága testvérek, egy nagyon régi proféciát hallottunk. Mint egy 2500 éves üzenet ez. Első olvasatra, első hallásra tele van homálya. Mert hogy egy olyan világba vezet minket, amit a mi emberi szemünk nem lát. Itt ugyanis a láthatatlan régión túli dimenzióban zajlik egy különös párbeszéd. Mégpedig az Úr angyala és a sátán között egy földi személy kapcsán. Ez a földi személy egy valóságos személy volt, pontosan tudjuk, hogy mikor szolgált Izraelben, Jeruzsálemben főpapként, úgy hívták, hogy Jósua. Ez a különös mennyei jelenet, ami a földre is kihat, ami sorsdöntő nyomokat hagy Izrael újjászülető életében, a babiloni fogság végén zajlik. Zakariás próféta egy az ószövetségi kis próféták közül. Azért mondjuk kis prófétáknak ezeket, mert rövid ideig szolgáltak, rövid írás is maradt fent az ő szolgálatukról. Zakariás próféta is Krisztus előtt 520-tól 518-ig szolgált nyilvánosan, mint próféta, de egyben, mint pap is. Tehát nagyon rövid ideig. Ő egy volt abból a körülbelül 50 ezer megszabadult emberből, akik a babiloni fogságból az első nagy hullámmal hazatértek Jeruzsálembe. Ő is a fogságban született, és fiatalemberként érkezett haza Jeruzsálembe, amikor Isten megbízta őt a prófétai szolgálattal, azért, hogy az ő prófétai szolgálatával lelket öntsön a fogságból hazatérő maradék népébe, hogy bátorságot kapjon, erőt nyerjen ez a nép az újjáépítéshez, Jeruzsálem kőfalainak a felépítéséhez, a templom helyreállításához, hogy lelkesedést nyerjen ez a nép egy egészen új történelmi életszakasznak a kibontakoztatásához. Ezért volt szükség, noha rövid néhány évig csupán, a Zakariás próféta szolgálatára is. Ha egy kicsit szétnézzük az ószövetségi proféciás könyvek között, akkor felfedezhető az, hogy ez a leginkább messiási jellegű könyv az Ószövetségben. Azaz, ebben a proféciás rövid könyvben, a Zakariás könyvében nagyon sok utalás van arra a messiási időre, amikor majd, ugye több száz évvel később beteljesedett Isten nagy ígérete, hogy testé lett az ige, hogy Jézus Krisztusban megtörténik ennek a népnek a megváltása is. Nem véletlen az, hogy az Új Szövetség 41-szer idéz ebből a rövid proféciás könyvből, a Zakariás könyvéből. Maga a név is sokat mondó, mert hogy a Zakariás név azt jelenti, hogy az Úr megemlékezik. Isten megemlékezik, azaz nem felejtkezik el az ő fogságba hurcolt népéről. Megemlékezik az ő nyomorúságáról. De ez nem újdonság Istennél, hiszen korábban, több száz évvel korábban, amikor egyiptomi rabszolgaságban sínylődött, a Jákób háza népéből megnövekedett, választott nép, mikor több száz évig tartott Egyiptomban ez a rabszolgaság, akkor Isten úgy hívja el Mózes, megszólítva őt a pusztában, hogy meghallottam az én népem kiáltását. Meg is láttam, miként sanyargattatik Egyiptomban. Le is szállok, hogy megszabadítsam őt. És hogyan szállt le Isten, úgymond? Úgyhogy megszólította Mózest, kijelölte népvezérnek, visszaküldte Egyiptomba, odaállította népe élére, elküldte őt a faraóhoz, hogy megmondja az ő nagy tervét, hogy ezt a népet Isten sok-sok különös csoda által, hatalmának jelei által meg fogja szabadítani. Így szállt le Isten, és ma is így száll le, ma is így cselekszik. Akkor is, ha még sok különös, érdekes természeti csodát is vitt véghez Isten, tudjuk, hogy 10 csapást mért a keményen ellenálló faraóra és Egyiptomra, hogy végül szabad utat biztosítson ennek a népnek, és visszavigye őt az ígéret földjére. De emberi eszköz által, Mózes személyében jött, és így van ez a babéli fogság végén is. Megszólít Isten, elhív egy prófétát, Zakariás, olyan nevet ad neki, ami már messze érdeti, hogy nem felejtkezett el Isten rólad. Én népem. Nem felejtkezik el az Isten rólad, mai népéről sem. Ott van az Ézsaiás könyve 40. részében Istennek a kérdése Izrael felé. Az is a babiloni fogság ideje volt, mikor Ézsaiás szolgált. Miért mondod, ó Izrael, hogy elfelejtkezett rólam az én Istenem, hogy nem gondol az én ügyemre, nem törődik az én sorsommal? Hát elfelejtkezhetik az anya az ő gyermekéről? Ha netán ő el is felejtkezne, mert sajnos van ilyen. Én, te rólad el nem felejtkezem. Ugye érezzük, mennyire szükségünk van az ilyen Isten ígéretre? Nekünk is. És végigvonul Isten jelenlétének ez a vörös fonala az egész történelemben. A teremtéstől kezdve egészen addig, amíg ez a világ létezni fog. Mert látjuk, hogy a bűneset után Isten már is bizonyítja, hogy a bukott ember az Édenkertben rettegésben, mezítelenségének felismerésében rejtőzködő első emberpár után megy. Nem felejtkezik erről. Megemlékezik róla. És érdekes módon ugyanazt teszi Isten, amit itt ebben a különös látomásban olvashatunk, hogy amikor ott áll az Úr angyala mellett Jósua, a főpap, akkor ott van a sátán is, és vádolja őt. Mondhatnánk, jogosan vádolja őt, mert kiderül, hogy Jósua, a főpap úgy állott látomás szerint az Úr színe előtt, hogy szennyes ruhában van. Joggal vádolhatja tehát a sátán. Szennyes ruhában. És ez különös jelkép arra nézve, hogy végül is a magunk erejéből, a magunk képességeiből nem telik többre. Tehát, ha Isten színe elé állunk, mi is hozzuk, ami romlott emberi természetünknek a szennyes ruháját. A tékozló fiú is így érkezett haza, a Jézus nagyon ismert példázata szerint. Nem azt mondta, hogy csak akkor állhatok az apám színe elé, ha előbb útközben valamiképpen szerzek egy ünnepi ruhát. Ha valahol sikerül egy jó fürdőt találnom, útközben megtisztulnom. Nem, hanem úgy érkezett haza. A disznók válójától, mocskosan, rongyosan, ápolatlanul, egyenesen az atya karjaiba. És majd az atya gondoskodott az átöltöztetéséről. Mert hogy Isten mindig ezt teszi. Nézzük csak meg, a bűnesetben is mi történt. Az engedetlenség következtében a bűnbe esett első emberpár felismeri, hogy ők mezítelenek. Addig nem zavarta őket mezítelenségük. De a bűneset, az engedetlenség egyik következménye az, hogy rádöbben az ember a mezítelenségére, a kiszolgáltatottságára. És akkor támad föl benne a szégyenérzet. Addig ugyanis nem volt mit szégyelnie az első emberpárnak. Addig, amíg szóba nem állt a kígyóval, addig, amíg nem engedett a sátán kísértésének. Addig nincs mit szégyenkezni. Ma sem nincs mit szégyelned, addig, amíg nem követsz el bűnt. Addig felemelt fővel járatsz, ahogy mondta Isten Kainnak is. Noha a bűn az ajtód előtt leselkedik. Reád van vágyódása. Ott áll a sátán ma is mellettünk, mint itt ebben a különös látomásban. Vádolja is az Isten választottait is. Még a főpapot is képes volt vádolni, lám Jeruzsálemben. Mert hogy szennyes ruhában van. És való igaz, ma is így van ez. Hogy a bűn lemeztelenít. A gonoszság megfoszt a tarka ruhától, a cifra ruhától, ahogyan József is járt. Mikor a gonosz testvérei megirigyelték, és letépték róla azt a cifra ruhát, amit Jákob, az atya varratott az ő kedvenc gyermekének, Józsefnek. Milyen különös, hogyan ismétlődik a Szentírásban sok jelenetben az, hogy a bűn, a gonoszság levetkőztet, lemeztelenít, beszennyez, de Isten felöltöztet. Mert hogy József történetében is bekövetkezett ez is. Ugye, a testvérei irigységből előbb meg akarták ölni, aztán eladták rabszolgának Egyiptomba. Egyiptomban megjárta, megint hamis vádak alapján a börtönt is, amikor ugye Potifár házának gondviselőjeként levetik róla azt a ruhát, amit kap, és majd fel kell öltenie a börtönben a rabok ruháját, hogy majd később kiderüljön ártatlansága, és akkor a faraó emelje föl egész magas rangra Egyiptomban, és felöltöztesse őt királyi ruhába, ahogy olvassuk ott a József történetének, a csúcspontján. Mert ez minden ember útja, aki valamilyen formában kapcsolatba kerül Istennel. Az, ami itt is történik alapigényben. Ott áll Józsua főpap. Szent szolgálatra hívja el Isten, hogy lelki vezetője legyen a fogságból hazaérkezett népnek. Hogy odaálljon az élére ennek a lerongyolódott, lelkileg is összetört népnek. Ennek a gyászából éppen-éppen csak kigyógyuló félben levő nemzetnek. Mert gyászolta elvesztett szülőföldjét, gyászolta lerombolt templomát, gyászolta otthon hagyott hajlékát, gyászolta azokat, akiket útközben elveszített. 70 évű babiloni fogság idején meghaltakat, akiket ott kellett eltemetni az idegen földön, és ott is kellett hagyni azokat a sírokat, most hosszú vándorlás után hazamenni az ígéret földjére, és ott újat kezdeni. És ezt a lelki vezetőt vádolja a sátán. De lelki vezető mellett kiáll az Úr, és azt mondja, dorgáljon meg téged az Úr, te sátán. Dorgáljon meg téged az Úr, mert az Úr magáévá fogadta Jeruzsálemet. Magáévá fogadta Jósuát is, a főpapot, a lelki vezetőt. Avagy nem olyan é, mint egy tűzből kikapott üszög? Hogy ne igen el egészen. Nem olyan é Izrael népe is, mint a fogságból kikapott üszög, darab, hogy ne igen el egészen a fogságban? Jósua is a fogságból jött haza, akárcsak Zakariás maga a próféta. Isten benyúlt, úgymond, a babiloni fogság tüzébe, és kiragadta onnan ezt az 50 ezer embert, köztük Jósuát, a főpapot, Zakariást, a prófétát. És ez már is jele volt annak, hogy Isten magáévá fogadta. Ne nyújj hozzá sátán, ne vádold őt, akkor is, ha még szennyes ruhája van. Azt is bízd csak rám, én is, én elintézem azt is. Mondhatnánk a tékozó fiú történetében, a báty joggal vádolta az apját, hogy túl elnéző, túl nagy lelkű. Miféle dolog az, hogy elverte vagyonot felét ez a részeges parázna, öcsém, ez a te fiad, így mondta. Meg se nevezte a nevét, ez a te fiad. Nem is azon volt a hangsúly, hogy ez az én testvérem, hanem ez a te fiad. Milyen sokszor könnyedén tudunk így vádaskodni. Akár családon belül is. Hoz egy rossz élet haza az iskolából a gyermek, és akkor ugye a magabiztos apa azt mondja az anyján, a feleségnek, hogy hát ez a te fiad, ez a te lányod, ez a te gyermeked, ha pedig jó gyegyet hoz, vagy sikert ér, akkor az az én fiam. Ismerős, ugye ez az érzés, ez a magatartás. Na hát, Isten azt mondja, még a vádolható szennyes ruhásnak is, hogy én magamévá fogadtam őt. A tékozló fiú apja azt mondja, igen, ez az én fiam. Amikor megvetéssel odadobja a báty, hogy ez a te fiam, nézd meg, hogy néz ki. Mit művelt? Milyen szégyent hozott a családunkra? És erre az apa azt mondja, ez az én fiam. Hozzatok ünnepi ruhát, vágjátok le a hízott borjút, gyűrűt az ujjára, sarut a lábaira, mert ez az én fiam, aki meghalt, de feltámadott. És Isten Jézus Krisztus szeretetében ma is így nyilvánítja, mint egy az üszökből, a tűzből kikapott népét, a saját tulajdonának. Így nyilvánítja Jósuát is a saját tulajdonának. És gondoskodik arról, hogy levegye róla a szennyes ruhát. És olvassuk tovább, hogy felöltözteti őt ünnepi ruhába. Vegyétek le róla a szennyes ruhát. Utána azt mondja, lásd, levettem rólad a te álnokságodat, és ünnepi ruhákba öltöztetlek téged. Ez Isten szeretetének a mindenkori jele és bizonyítéka. Ezékiel próféta könyvében is olvasunk egy ilyen kijelentést Isten részéről, Izrael népe felé, hogy felöltöztettelek hímes ruhába, díszes ruhába. Olyan, amikor egy ünnepi alkalom van, hogy igyekeznek a drága édesanyák a legszebb ruhába öltöztetni a csemetejüket. Már óvodáskorban, ugye egy évzáró ünnepére, iskolában szintén, születésnapra újra, aztán netán, mikor férhez megy a nagylány, ugye, hát akkor a legszebb, a legérdekesebb mennyasszonyi ruhába kell öltöztetni őt, mert ez az én gyermekem, ez az én lányom, ez a mi mennyasszonyunk. Testvéreim, Isten így öltözteti fel az ő drága gyermekeit, akiket kiválaszt, akiket fel akar magasztalni. Lukács evangélium 8. részében olvassuk a Gadarénus földjén történt gyógyítást. Amikor Jézus egy gonosz lélektől megszállt férfit gyógyít meg. Akiről azt olvassuk, hogy korábban sírboltokban lakott, a temetőben bujkált mezítelenül. Mindenki félt tőle. És Jézus kiűzi belőle a gonosz lelket. Tudjuk, hogy egy disznőnyájba megy. Az el is pusztul a gonosz lelkek támadása nyomán. De megszabadul ez az ember. És akkor elmegy a hír, akkor jönnek az emberek csodát látni. És azt látják, hogy ez a korábban veszélyes, mindenki által rettegett ember, megszelidülve, csendesen, felöltözve, ott ül a Jézus lábainál. Mert hogy a gonosz lélek kivetkőztet emberi mi voltunkból. Meg akar fosztani tisztességünktől. A gonosz lélek elveszi a békességünket, a nyugalmunkat. A gonosz lélek meg akar tölteni rettegéssel, félelemmel, aggodalommal. Mi lesz holnap? Mi lesz velünk? Mi lesz a gyermekemmel? Mi lesz velem, ha egyedül maradok? Jaj, az özvegység! És mondhatnánk sorba-sorba, hogy mennyi félelemmel tudja megtölteni a gonosz lélek a mi szívünket. De milyen jó, hogy Jézus az Isteni hatalmával ma is ugyanúgy cselekszik, mint ott a gadarénusok földjét. És láss csodát, az a közbelépésére távozik a félelem lelke, az aggodalom lelke, a nyugtalanság lelke, a szorongás lelke, a békétlenség lelke, a harag, az irigy, a bosszúvágy lelke. És ott ülhetsz a Jézus lábainál, csendben, az Isten közelségben, felöltözve. Azért, hogy ne legyen többé semmi szégyelni való. Nos hát ezt teszi Isten, és ezt akarja véghez vinni mindjárt életében. Ezért ez a különös 2500 éves profécia tulajdonképpen rólunk is szól. Mert amikor Isten azt mondja, hogy lásd, levettem rólad a te álnokságodat, és ünnepi ruhákba öltöztettelek téged. Utána még azt is mondja Isten, mint egy megfejelve az egész nagy ünnepi akciót, hogy tegyenek fejére tiszta süveget. Ugye itt főpapról volt szó, az egy különös süveget hordott, fejfedőt, és feltették fejére a tiszta süveget. És ruhákba öltöztették őt. Az úrangyala pedig ott állt. És bizonyságot tett az úrangyala Jósuának. Mondván, hogy a seregek ura ezt mondja, ha az én utaimban jársz, ha parancsolataimat megtartod, Ítélője leszel az én házamnak, őrizni fogod az én pitvaraimat, tornácaimat. Ki és bejárást engedek neked az itálók között, az angyalok seregébe is. Azaz, amikor Isten kézbe veszi a tisztátalan embert, akkor teljes megtisztulást visz végbe rajta. Nem csak ünnepi ruhát ad rá, hanem még a fejét is ünnepi süveggel borítja. Emlékszünk Péterre, amikor Jézus meg akarta mosni a lábait. Uram, hát ezt nem teheted meg velem, te az Úr, nekem, mocskos lábaimat megmossa. Akkor Jézus azt válasz, érdekes választ ad, hát ha nem engeded meg, akkor semmi közünk egymáshoz. Na, akkor a ló túlsó oldalára esik, hogy ez a hirtelen lelkesedő Péter azt mondja, Uram, akkor ne csak a lábaimat, a fejemet is mosd meg. Érzi Péter azt, hogy teljes tisztulásra van szükség. Teljes tisztulásra. Tetőtől talpig. Ezt teszi Isten. De milyen következményei vannak ennek? Nézzünk egy példát erre nézve, egy megtörtént esetet. Második világháborús időkben zajlik. Egy amerikai pilóta 1943-ban a gépével az óceánba zuhan. Két túlélő van, a pilóta és még egy ember. 47 napig hánykolódnak a tengervizében, ráadásul cápa veszélyes vizeken. 47 napig. Majd kihalásszák őket, ez Japán partjainál történt, ugye akkor Amerika és Japán nagy ellenségeskedésben voltak a II. Világháború idején, és ez a két ember börtönbe kerül Japánban, ahol hát hadifoglyokként kezelik őket, nagyon kegyetlenül bánva velük, sokszor verve, kínozva, megalázva őket. Két és fél év után ugye befejezik a háború, meg történnek a béketárgyalások, szabadul ez az ember, hazamegy Amerikába, de a háború után hosszú ideig ilyen poszttraumás, stressz betegségben szenved, rémálmai vannak, belemenekül az alkoholba, próbálván felejteni mindazt a borzalmat, ami vele történt, állandóan bosszúvá gyötri, hogy csak egyszer, még csak egyszer találkozhatna a madár néven becézett őrmesterrel, azzal a japán őrmesterrel, aki őt kínoszta. És mi történik egy éjszaka? Megint álmodik. Éppen arról álmodik, hogy ott áll fölötte ez a japán őrmester, és megint készül a megkínzására, és akkor ő álmában önvédelemből kinyújtja a karjait, egy sikolyt hal, és kiderül, hogy ez a sikoly ez már nem álomban történő sikoly, hanem arra ébred, ez a vergődő, rémálmokkal küszködő férj, mert hogy felesége is volt, hogy ott ül a várandós felesége mellkasán, és a torkát folytogatja. Nyilván, hogy ő az álombeli japán őrmestert akarta megfojtani. Persze, hogy megijed a feleség, aki már azon gondolkozott, hogy nem vihető tovább ez a házasság ilyen állapotban, ugye sokszor alkoholizált is közben a férfi, hogy szabaduljon a borzalmas emlékektől, és milyen különös dolog történik. 1949-ben vagyunk már, amikor abban a városban, ahol ez a házaspár lakott, a híres világ evangelizátor Billy Graham tartott egy evangelizációs hetet. Amire a hét elején már elment, ez az asszony, ugye, gondolva azt, hogy ad Isten valamilyen megoldást az ő nagyon-nagyon nehéz helyzetükre. És ez az asszony már a második igehirdetésre megtérésre jut. Elfogadja Jézus Krisztust élete urának, teljesen föloldódik, megszabadul attól a gondolattól, hogy e nehéz helyzetet a válással oldja meg, rögtön lemond erről a szándékáról, És akkor minden erejével próbálja rávenni a férjét is, hogy ő is jöjjön el egy ilyen alkalomra, hallgassa meg ő is azt az örömhírt, hogy Isten Jézus Krisztusban megbocsát, és minden múltból hozott koloncot el tud szakítani tőlünk. Nehezen ugyan, de a második este végül rávette magát a férj. Ő is meghallotta a hétvégén még két igehirdetést, és úgy zárult a heti sorozat, hogy ez a férfi is élő hitre jutott Krisztusban. Ott értette meg, hogy Isten szeretete olyan nagy, hogy minden ilyen gyötrelmet, traumát, borzalmat el tud venni. Még a tudatunkból is ki tud törölni, sőt, a bosszúvágy helyét meg tudja tölteni szeretettel és megbocsátással. Meggyógyult a házasságuk is, és egy bő év múlva alkalom nyílt arra, hogy 1950-ben ez a férfi visszatérjen Japánba. És megkereste azt a börtönt, ahol 7 évvel korábban őt fogva tartották és annyit kínozták. És kiderült, hogy abban a börtönben már a foglyok között ott volt az az őrmester is, és a börtön korábbi vezetői, akik gyötörték illegálisan és kínozták a hadifoglyokat. Most töltötték jogos büntetésüket. És bement hozzájuk a cellába, nyilván is felismerte egymást a két ember. A korábbi őrmester, aki most rabként ült a börtönben, és ez a mostani szabad amerikai, és elmondta nekik, a korábbi fogvatartóiknak, hogy Krisztusban milyen szabadságot nyert. És elmondta azt is, hogy tele volt évekig bosszúvággyal, és azt óhajtotta, hogy még egyszer találkozzon a volt kínzójával, hogy halálra gyötörje, vagy megfojtsa. De most nem ezért jött, hanem ellenkezőleg, hogy biztosítsa őt és a többieket Isten szeretetéről és bocsánatáról. Hát testvérek, nem minden ilyen nehéz helyzet zárul happy enddel, ahogy szoktuk mondani. De hogy Istennek van hatalma ma is arra, hogy levesse az emberről mindazt, amit a múltjából teherként cipel, akár a bosszúvágyat is. Az emberi természetnek mindazt a nehéz tulajdonságát, ami fogságban tartja magát a gazdáját is. Hisz a japán őrmester nem gyötrődött annyit, amiatt, hogy valamikor kínoszta a foglyokat, mint amennyit gyötrődött ez az ember a bosszúvágyával. De amikor ettől mind megszabadította Isten, levetkőztette ebből, utána felöltöztette a kegyelem ruhájába, a bocsánat öltözetébe is, ennek birtokában küldte vissza Isten azokhoz, akik nem ismerték ezt a bocsánatot. Nos hát, ez a célja Istennek ma is velünk. Azt mondja itt a záróversben, Jósuának, a főpapnak, Isten, ha az én utaimon jársz, ha parancsolataimat megtartod, te is ítélője leszel népemnek, őrizni fogod az én házamat, pitvaraimat, tornácaimat, ki és bejárást engedek neked az itt állók között. Micsoda nagy nemes hivatás. Persze ott akkor egy főpapnak a megbizatásához tartozott ez. De azt mondja, ha megkaptad a kegyelem tiszta ruháját, ha Krisztusban a bocsánat ünnepi öltözetét kaptad meg, akkor figyelsz arra, hogy parancsaimat megtartsad, figyelsz arra, hogy az én utaimon járj ezután, és akkor ki is bejárást nyersz az Isten színe elé, naponta, mert élő kapcsolatban vagy vele. Most ez a bocsánatból fakadó új életnek a lehetősége. És amikor mi most a bőt idejében járva, megint a Krisztus szenvedés történetére gondolunk, és készülünk ugye megünnepelni lélekben az ő halálának és feltámadásának kettős ünnepét, akkor nyilván annak hasznát is kell összegeznünk, hogy a mi életünkben mit jelent, ha levette rólunk szennyes ruhánkat, és felöltöztetett minket is az ő kegyelmének áldott ruhájába. Hogy a mi kapcsolatainkon, emberekkel való napi találkozásainkon, munkahelyi viszonyunkon, családon belüli kapcsolatainkon mind meglátszódjék az, hogy mi Isten megkegyelmezett gyermekei vagyunk, akiket nem vádolhat többé a sátán, mert Isten maga mondja, hogy magáévá fogadta az ő mai megkegyelmezett népét is, téged is, és engem is. Amen. Testvérek, válaszoljunk Isten igei üzenetére az ének szavaival. Énekeljük el a 311-es énekünknek az első két versét. 311-es ének első két versét énekeljük, az első így kezdődik. Tisztítsd meg szíved, Jeruzsálem népe! Háladással köszönjük, édesatyánk, hogy miközben vádol a sátán minket is, te megvédesz minket. Köszönjük, hogy Jézus Krisztus ígérete szerint adtál nekünk a Szentlélek személyében egy pártfogót, egy ügyvivőt, aki fölkarolja ügyünket, úgy, mint az ügyvéd, amikor vádolja a vádlottat az ügyész. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusban olyan szerető, megtartót és megváltót küldtél nekünk, Istenünk, aki az üdvösség palástjával ajándékoz meg minket. Ha bűnbánattal jövünk eléd, mint egykor a tékozló fiú, és bevalljuk neked, hogy vétkeztem. Ez az őszinte, töredelmes vallomás elég ahhoz, hogy már megkapjuk a kegyelem ünnepi ruháját, és odajöjjünk ismét a bocsánat asztalához. Köszönjük, hogy ebben lehet részünk ma is, Böjtfő vasárnapján. Köszönjük, hogy így akarsz tovább segíteni minket ezekben a hetekben, böjti időszakban, a Krisztus halálának, feltámadásának ünnepeiig. Köszönjük, hogy engedelmes fiúként végig járta helyettünk és érettünk a szenvedés útját. Vállalta a helyettesítő halált azért, hogy nekünk életet adjon. Köszönjük, hogy ebből fakad számunkra biztatás, vigasz, gyászunkban is, próbáink idején is, betegségünkben is. Hadd könyörögjünk most, Urunk, betegeinkért, a szenvedőkért, a kórházban levő szeretteinkért, műtét előtt vagy után levőkért. Köszönjük, hogy gyógyító hatalmaddal melléjük állsz. Megerősíted őket. Könyörgünk a gyászolókért, testvéreinkért, azokért különösen, akik az elmúlt héten kísérték utolsó útjára kedvesüket. Két családban is áld meg őket a te vigasztalásoddal, a te szereteteddel, a feltámadás reménységével. Köszönjük, hogy megáldod mostani úrvacsorázásunkat. Hadd kérjünk, Urunk, áldást a jövő heti ünnepi találkozásunkra, a csütörtöki püspöki látogatáson történő találkozásokra, Isten tiszteletre, együttlétekre, hogy mindenben fölragyogjon a te jelenléted, a te dicsőséged. Köszönjük, hogy meghallgatod könyörgésünket, és megáldasz minket ígéreted szerint. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, mondja el ki a maga csendes könyörgését az Úrnak. Áldott légy Istenünk, hogy elfogadod szívünk csendes könyörgését. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvérek, hallgassuk meg a hirdetéseket. A szeretett szolgálati persejbe mai nap folyamán is a református mentő misszió támogatására fogadunk el külön adományokat. Éppen most zárult egy kéthetes gyógyító alkalom az alkohol és drogfüggő vagy játékgép függő testvéreink részére. 17 résztvevővel zajlott Magyar Ózdon ez a missziós szolgálat. Testvérek, az elmúlt hét folyamán ismét két temetés volt a gyülekezetünkben. Február 10-én szerdán kísértük utolsó útjára özvegy kőszegi Anna testvérünket, a Gyöngyvirág utca 11 szám alatt lakott, 82 éves volt. Imádkozó szeretettel kérjük Isten vigasztalását két leánya, veje, 9 unokája, 16 dédunokája részére. Egyben kegyelettel emlékszik ugyanez a család a most elhunyt kőszegi Anna testvérünk lányára, Szabó Juliára, aki 7 évvel ezelőtt hunyt el, ő a Dézsi úton lakott. Szombaton tegnap temettük özvegy Kilin Erzsébet asszonytestvérünket, 78 éves korában hirtelen hunyt el, ő a Gyár utca 5 szám alatt lakott. Imádkozó szeretettel kérjük Isten vigasztalását, kedves leánya, veje, 3 unokája és további hozzátartozói részére. Testvérek, megjött az Üzenet című újság legfrissebb száma, akik megrendelték hátul az asztán átvehetik, és megjött az Örömhír című gyermeklap első idei száma is, akik megrendelték hátul az asztalnál átvehetik. Van abból néhány szabad példány is, akik nem rendelték meg, de csak szeretnének vásárolni, vinni a apró gyereküknek vagy unokájuknak, meg lehet venni szabad példányként is 3-50 vani darabja. Ha van még olyan testvér, aki esetleg az Üzenetet, református családot nem fizette ki erre az évre, kérem hátul az asztalnál fizessék ki, mert már mi is ki kellett volna fizessük a teljes összeget az SPS hivatalba. Amúgy holnap után gyűlésünk lesz, és akkor kell rendezzük ezt a tartozást is az SPS hivatal felé. Testvérek, mint már jeleztük múlt vasárnap, most én is jelzem, hirdettem újra, hogy gyülekezetünkben nagy esemény következik ránk következő héten. Február 18-án csütörtökön püspöki látogatás lesz, ezt hivatalos, latinos néven generális vizitációnak nevezik, általános nagy vizitációnak, látogatásnak azért, mert nem csak a püspök úr jön, hanem az egész kerületi vezetőség, mint egy 10-12 személy jön, püspök helyettes, harmadik személy, tanácsosok, kerületi főgondnok, esperes, egyházmegyei főgondnok, ez a nagy csapat fog meglátogatni minket csütörtökön. 10 órától kezdődik ez a látogatás, esti fog tartani, és hát ugye falvakon ez mindig nagy ünnepi felvonulás jelent. Ilyen nagyvárosi gyülekezetben Kató Béla püspök úr most vizitál legelőször, nálunk éppen, aztán jövő héten mennek Bánfűnyadra is, Dézsre is, és hát jó lenne, ha minél többen tudnánk fogadni őt, amikor 10 órakor megérkeznek, és ugye a bizottságot, akik rá tudnak szánni egy fél órácskát erre az alkalomra, már délelőtt 10-re, 10 előtt jöjjenek el, hogy itt az udvaron tudjuk köszönteni az érkező delegációt. Utána persze haza lehet menni, viszont délután 5-re a presbitériumot teljes létszámban várjuk gyűlésre. Főgondnok testvérünktől most a meghívókat írásban is átveszik, de a presbitériumot kérem, most még maradjanak itt, ne csak a meghívót vegyék át, hogy kicsit beszéljük meg a részleteket is. És hát nem tudom, a asszony testvérekkel kell valakikkel beszélni, még hogy van a szervezés a vendégellátás kapcsán. Igen, presbiter feleségeket kérjük, vagy mást is, ha tud felajánlani, hozni a vacsorához egy-egy tányér süteményt, mert hogy meghívjuk a püspök úr kérésére, meg kell hívni, a kolozsvári egyházmegye összes lelkészét, ez mintegy 40 embert jelent, és a helyi presbitérium is részt fog venni, mi meg ugye 26-an vagyunk az esti vacsorán. Ez azt jelenti, hogy délután 5-kor lesz a presbiteri gyűlés, amit a püspök úr vezet, este 6 órakor lesz az ünnepi istentisztelet, ahol a püspöki delegációból valaki fog szolgálni, azt nem tudom, hogy ki fog prédikálni, ők döntik el akkor. És az istentisztelet végén aztán lesz a beszámoló az egész napi látogatás eredményéről, és utána jön majd lent a klubban egy vacsora a vendéglelkészek, a püspöki vizitációs bizottság és a helyi presbitérium tagjai részére. Hát várunk szeretettel erre az alkalomra mindenkit, és ne felejtsük el, fiatalok, konfirmándusok, a püspök úr szeretne találkozni a délutáni órában valamikor, 3:30 és 4:30 között, külön a konfirmándusokkal, a vallásórásokkal, az ifis csapattal, és az imakörös hölgyekkel is szeretne találkozni, és reméljük, hogy lesz alkalom erre. Tudjuk, hogy sűrű iskolai program van hétközben, de aki tud, jöjjön el 3:30, 4:30, legkésőbb 4:30-re, hallom a tegnap az ifis csapatból 4:30-re ígérkeztek, hogy püspök úr találkozzon ezekkel a csapatokkal, csoportokkal is külön. Testvérek, most folytatjuk együttlétünket Bőti urocsorára készülve, énekeljük a 264-es éneknek, 264-es éneknek az első és a második versét. 264-es ének, mindkét versét énekeljük, az első vers így kezdődik: lelkem siet hozzád menni, ám bár gyenge ereje.
Halljátok meg, kedves testvéreim, miként szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsorát. Megírta ezt az első három evangélista, de legteljesebben Pál apostol, a Korintusbeliekhez írott első levele, 11. részének 23. és következő verseiben, a következőképpen. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus Krisztus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálákat adván megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a pohárt is vette, miután vacsorált volna, ezt mondván, e poháram az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen, vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úrnak testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. Helyet elfoglalni. Kedves testvéreim, bőti időszakban újból és újból hangoztatjuk azt, hogy ez az önmegtartóztatás időszaka. Annak az időszaka, amikor egy kicsit mértékletességet tartunk. És most ezt a bőti időszakot Jézus Krisztus úgy akarja bevezetni, hogy az ő vendégségébe hív. Az ő asztalához hív. Olyan csodálatos testvéreim, hogy ennek az asztalnak az étrendje mindenki számára egyforma. Ennek az asztalnak a helye egyforma. Nincs különbségtétel. Ha valaki nem jön ki ehhez az asztalhoz, akkor annak a helye üresen marad. Akkor az ő helyét senki és semmi nem pótolhatja. Akkor, amikor valaki vendégségbe hív bennünket, azt hiszem különösképpen is odafigyelünk arra, hogy hogyan öltözünk fel. Hogy alkalomhoz illő ajándékot vigyünk. Hogy megpróbáljunk alkalomhoz illően viszonyulni a másik emberhez. És azt hiszem, ilyenkor, amikor úrvacsora vételre készülünk, azt hiszem, egy kicsit jobban odafigyelünk arra, hogy hogyan jövünk. Hogy mi az, amit meg kell vallani, mi az, amit meg kell tagadni, és mi az, amitől el kell határolódni. Olyan jó lenne, hogyha ezen a mostani alkalommal is egészen őszintén meg tudnánk vallani a tékozló fiúhoz hasonlóan, hogy atyám, vétkeztem az ég ellen, és te ellened. Talán mindannyian jól tudjuk azt, hogy a bőjt igazi lényege nem lehet öncélú, hanem bőjtölésünknek, önmegtartóztatásunknak a lényege Istenre tekint. Hogy valamit azért teszek meg, valamitől azért vonom meg önmagamat, hogy azáltal közelebb kerüljek az Istenhez. Emlékezzünk arra, amikor Jézus Krisztus 40 napon keresztül a pusztában van, akkor megérkezik a kísértő és próbára teszi őt. És hogyha mi komolyan veszük a Krisztussal való kapcsolatunkat, akkor elkerülhetetlen ez, hogy elő vagy utóbb, de bennünket is valamilyen módon ne tegyen próbára. Jó lenne, hogyha Jézus Krisztushoz hasonlóan mi is bizonságot tennénk, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem Istennek ígéjével. Ne kísérd az Urat, a te Istenedet, hanem őt imádd és csak neki szolgálj. Nem csak kenyérrel él az ember, de élhet az Úr vacsora jegyeivel. Jézus Krisztus megtöretett testével és kiontott vérével. Ha tudjunk így tekinteni, mint a mi orvosság. Végül pedig úgy gondolom, hogy a bőti időszak az az eszmélés időszaka. Amikor egy kicsit önmagunkra eszmélünk, önvizsgálatot tartunk, egészen komolyan számba vesszük azokat a jellegű dolgokat, amelyek még mindig eltaszítanak bennünket az Úristentől. És ilyenkor, hogyha komolyan vesszük ezt, akkor rádöbbenhetünk arra, hogy szabad nekem felszabadulni a szenvedélyek alól. Szabad elvetni a mértéktelen evést, meg ivást. Szabad elvetni önmagamtól a békétlenséget. És szabad önmagamhoz kapcsolnom a békességet, a nyugalmat, a szeretetet. Akkor, amikor Jézus Krisztus tanítványaival járt, akkor Keresztelő János tanítványai és a farizeusok megkérdezték tőle, hogy a te tanítványaid miért nem böjtölnek. Talán mindannyian jól tudjuk a választ, azt mondja Jézus Krisztus, hogy amíg a vőlegény velük van, addig a násznép nem böjtölhet. Kellene nekünk böjtölni. Hiszen Jézus Krisztus azt az ígéretet adta nekünk, hogy ő velünk van. Hogy ő velünk lesz minden napon a világ végezetéig. Csak sokszor mi nem vagyunk vele. Ezért van szükségünk a böjtölésre. Ezért van szükségünk a bűnbánatra. A naponkénti elcsendesedésre. Igen, eljön majd az az idő, amikor már nem lesz szükség böjtölésre, bűnbánatra. Amikor színről színre megállhatunk ő előtte. De addig, amíg visszajön, nem csupán bőti időszakba, de életünk minden napján jó felülvizsgálni önmagunkat. Melyek azok a jellegű dolgok, amelyek eltaszítanak engem az Istentől. Lehet, hogy szóbőtöt kell tartanom, vagy lehet, hogy egy kicsit türelmesebbnek kell lennem, szeretetteljesebb. Személyesen mindannyiunknak ezt meg kell vizsgálni. Ha tudjunk így jönni, és ezzel az alázattal újból részesedni az úrvacsora jegyeiben. Amen. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket a szent és kegyelmes Isten színe előtt, vegyük számba csendben vétkeinket, és kérjük Isten, hogy bocsássa meg azokat. Készüljünk a királyi vendégségre, alázatosan megvalván a mi bűneinket, és együtt folyamodjunk kegyelemért, ami irgalmas Istenünkhöz. Imádkozzunk együtt hangosan. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újíts meg bennem. Ne vess el engem a te arcod elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. Add vissza nekem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Amen. Vallást tettünk a mi bűneinkről, tegyünk vallást a mi hitünkről is, elmondván az egyetemes keresztény egyház hitvallását. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes keresztény anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Hitvallástételünk alapján azt kérdezem tőletek, hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett ember bűnesete folytán ti magatok is bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélő széke előtt meg nem állhattok, sőt büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek. Hiszitek-e, valljátok-e ezt? Másodszor hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörült, szent fiát, az Úr Jézus Krisztust megváltásunkra testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, titeket ingyen kegyelemből megváltott, és bűneiteket ő érte, megbocsátja. Hiszitek-e, valljátok-e ezt? Harmadszor hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, általa minket is feltámaszt a halálból, és e földi élet után nekünk örök életet ajándékoz. Hiszitek-e, valljátok-e ezt? Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti a kegyelemért hálából életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltottai az ő dicsőségére éltek. Ígéritek-e, fogadjátok-e ezt? Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, méltatlan bár, de hivatalos és elhívott szolgája, hirdetem néktek a ti bűneiteknek bocsánatát és az örök életet, melyet megáld a mi Urunk Istenünk ingyen való kegyelméből, Szent Fiának érdeméért. Amen. Készüljünk a Szent Asztalhoz alázatos szívvel és szép rendben, a gyülekezet a 262. számú éneket énekelje, megterítve áll előttünk a szeretet asztalát.